Köszöntöm a hallgatókat! Az energiaválság és a recesszió jelentősen átalakíthatja az irodapiacot. Mire kell készülniük idén a bérlőknek és a bérbeadóknak, és hogyan érinti a tanácsadók munkáját a gazdasági és energiaválság? A következő percekben több más mellett erről is szó lesz. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az irodapiac?
Ahogy a bevezetőben mondtam, az irodákról lesz szó, ahogy így évelején szoktuk tenni, a jövőre koncentrálva, úgyhogy a múltat is figyelembe vesszük, hiszen az elmúlt év tanúságait is érdemes átvenni, és vendégem a stúdióban Kalaus Walter, a VLK Newmark ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak!
Hogy látja, milyen év volt a tavalyi az irodapiacon?
Röviden, nagyon nehéz. Eseménydús, ugye, és ez csak azért, mert 23-at írunk, azért ez folytatódik, sőt, én nem lennék meglepődve, hogyha egy picit nehezebb, vagy legalábbis eseménydúsabb év lenne. Ugyanakkor azért azt tudomásul kell venni, hogy egy kicsit átkapcsoltunk túlélő üzemmódba az irodapiacon, úgyhogy egy kicsit azt mondom, hogy az óvatosabb mezőkre evezünk, és mindenki egy kicsit a biztonságibb üzemmódba kapcsolt, és egy várakozó állásponttól is vagyunk egyben.
Igen, azt lehetett látni, hogy tavaly ilyenkor még mindenki nagyon optimista volt, és hát ugye mindenki azt mondta, hogy hát ahhoz képest, hogy itt az előző két évben ez a home office, ez ugye elterjedt, a munkatársak vissza akarnak térni az irodába, lesz jövője az irodáknak, sőt sokan még nagyobb területet is akarnak, vagy legalábbis ugyanazt a területet fenntartják még home office-szal együtt is, mert hogy azért a kollégák vissza szeretnének jönni, és a távolságtartást, hogy be lehessen tartani, meg hát közösségi terek kellenek. Most nem akarom itt végigmondani azokat a dolgokat, amikről itt az elmúlt egy évben iroda kapcsán bárkivel is beszéltem, de úgy tűnik, hogy hihetetlenül ott kell lenni a szerencsének annak, aki akár üzemelteti az irodákat, akár csak bérbe adja, vagy akár csak bérli, hogy most éppen mi lesz a következő időszakban.
Ez így van, muszáj optimistának lenni, én is optimista vagyok, de nem szabad, hogy elkapjon minket a hurrá optimizmus, és én úgy gondolom, hogy optimizmus nélkül nem tudunk egy ilyen nehéz időszaknak, vagy nem szabad egy ilyen nehéz időszaknak neki menni, mert tudjuk, hogy fájni fog, sőt, lehet, hogy nagyon fog fájni, ugyanakkor reálisnak és racionálisnak kell lenni. Az ingatlan piac, azt szoktam mondani, hogy hullámvasút nem csak fölfele megy, de hát amikor lefele megyünk, akkor lendületet veszünk ahhoz, hogy egy időszak után megint tudjunk fölfele menni. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit más időket fogunk élni, és remélhetőleg ez nem egy hosszabb időszak lesz, hanem idézőben mondom, hogy csak ott egy-két, maximum három év, de arra azért föl kell készülnünk, hogy a szereplőknek más feladatai lesznek. Tehát a cégek valószínűleg nem fognak olyan sokat költözni, nem fognak olyan sokat nőni, arra fel tudunk készülni, hogy nem az az időszak áll előttünk, amikor gombamódra szaporodnak az irodaépületek, és nőnek egymás után az új fejlesztések. Ez valószínűleg nem lesz látható a következő időben. De ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy érdekes időszak. Tehát én úgy gondolom, hogy tele vagyunk azért a nehéz időszakban is lehetőségekkel, és aki ezeket a lehetőségeket meg tudja látni, meg tudja ragadni, az én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres. Annak ellenére, hogy nehéz és kacifántos időszakon fogunk átmenni, én úgy gondolom, hogy ezt is lehet majd sikerre zárni.
Na most akkor vegyük végig a kihívásokat, ugye, hogy aztán majd mindenképpen beszélünk arról, hogy melyek ezek a lehetőségek, amelyek itt a piacon mutatkoznak, vagy a kihívásokban rejlenek, de talán jelenleg mi a legnagyobb kihívás? Feltételrendszerben mondjuk.
Talán úgy lehet fogalmazni ezt, hogy nem egy olyan dolog van, ami nehezíti az irodapiacot, mert az irodapiac az elmúlt 20-25 évben azért nagyon sok mindenen ment keresztül.
De most ez az energetikai kihívás, vagy az energiaválság, nem ez a legnagyobb probléma? Ennél vannak komolyabb kihívások?
Ez egy óriási probléma, tehát ez tény és való. Azért azt ne felejtsük el, hogy a szomszédunkban közel egy éve háború zajlik. Ne felejtsük el azt, hogy van egy gazdasági megtorpanás a világban, aminek azért Magyarországon is egy jobban érezhető hatása. Ne felejtsük el azt, hogy azért az euróforint árfolyam eléggé elszabadult. Ne felejtsük azt el, hogy az irodapiacra vonatkozólag ez a COVID és a home office által okozott hatás most már kezdi a negatív oldalát is mutatni. Ugye eddig azért nagyon sok pozitívról beszéltünk, most már azért a negatív hatását is mutatja. És ennek a sok minden tetteire ugye most megérkezik az energiaválság, és azt látjuk, hogy például az irodaválság világban a üzemeltetési költségek 3-4-5-szörösére nőttek, úgyhogy ez egy nagyon nehezen megemészhető dolog. Tehát ugye csak hogy számokba tükrözzük azt, amiről beszélünk, egy alkategóriás irodaépületben körülbelül 3-4 euró környékén mozgott még tavaly is az üzemeltetési költség havonta. Ugye vannak olyan épületek, ahol ez mondjuk csak 5-6 euró vagy 7 euró környékére fog fölmenni, de vannak olyan alkategóriás irodaépületek, ahol ez 10-12 euró nagyságrendben is fölmegy, ami azért azt jelenti, hogy ez a költségtétel meg háromszorozódik, vagy meg négyszereződik.
Bocsásson meg, zárójelet kell tennem. Biztos, hogy A kategóriásnak nevezhető az az épület, ahol ekkora energetikai problémák vannak?
Ez egy érdekes dolog, mert nem feltétlen vonható egy egyenes párhuzam, hogy az új épületek biztos, hogy sokkal olcsóbban üzemeltethetők. Nyilván, ahol 10-12 euró lesz üzemeltetési költség, az nem egy ma átadott és egy ma épült épületről van szó, de azt se gondoljuk, hogy egy nagyon régi, nagyon lesajnált, nagyon rossz állapotban lévő épület. Tehát most nyilván nem akarom nevén nevezni ezeket az épületeket, de olyan épület, ami nagyon népszerű, tele van bérlővel, 10-15 éves épület, tehát nem egy lesajnált épületről van szó közel sem, és én úgy gondolom, hogy természetesen lesznek különbségek, és ez az egyik nagy különbség egy mondjuk ma épült, ma átadott irodaépület és egy 15 évvel ezelőtt átadott irodaépület között, sok minden más mellett, de azért úgy gondolom, hogy a megnövekedett gáz és elektromos árak szinte minden épületben nagyon fontos szerepet játszanak, és sajnos negatív módon.
Mondta, hogy nem lesznek nagy költözések a megemelkedett költségek miatt, még akkor sem, hogyha tényleg mondjuk a bérleti díj nagyságrendjével nőtt meg az energiaszámla. Tehát itt azért már érdemes számolni, és ha mondjuk nincs már sok hátra, vagy esetleg pont idén van rá lehetőség egy bérlőnek, hogy lépjen. Nem számol azzal, hogy itt mondjuk akár tömegesen, vagy jelentős mértékben megmozdulnak a bérlők?
Picit komplexebb ez a kérdés, tehát onnan kell kiindulnunk, hogy nehéz időszakokban mit csinálnak a bérlők, biztonsági megoldásra törekszenek. Lehet, hogy az épület, ahol éppen vannak, nem a lehető legjobb megoldás, lehet, hogy vannak problémák, de az biztos, azt ismerjük, azt tudjuk, ahhoz hozzászoktunk. A költözésben mindig van egy adag bizonytalanság. Még hogyha egy jobb épületbe költözünk, akkor is vannak olyan bizonytalanságok, amiket ilyen időszakban szeretnek a bérlők kiküszöbölni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ugye jelenleg van egy pár irodaház építés alatt, hamarosan átadásra kerülnek, ezek nyilván befejeződnek. Új spekulatív módon épülő irodaházak valószínűleg nem fognak megvalósulni a következő, nem fognak elindulni a következő 1-2 évben, az azt jelenti, hogy a következő 3-4-5 évben szinte nem lesz spekulatív módon fejlesztett irodaháznak az átadása. Tehát azok a bérlők, akik most nem költöznek be az új irodaházakba, a következő 3-4-5 évben nagy valószínűség szerint nem tudnak új irodaházba beköltözni, mert nem lesz. Aki most beköltözik, az aláír legalább egy 5-ös bérleti szerződést, akinek mondjuk jövőre jár a szerződése, vagy 2 év múlva jár a szerződése, az nem fog tudni új irodaházba költözni nagy valószínűség szerint, mert nem épülnek új irodaházak a közeljövőben.
Tehát akkor most eljön a röghözkötés ideje?
Hát ez talán egy kicsit erős kifejezés lenne, mert biztos vagyok benne, hogy lesznek azért költözések, de hogyha a piaci statisztikákat szeretnénk nézni, akkor azt mondom, hogy a tranzakciók körülbelül a 3/4 része az biztos, hogy szerződés hosszabbítás lesz. Már most is azért a körülbelül a 2/3-nál tartunk, és ez mondom elsősorban azért, mert a cégek egy kicsit kívánnak, egy bizonytalan helyzetbe keresik azt a biztonságos kapaszkodót, ami legalább az ő életükben biztos.
Na most itt a hosszabbításoknál gondolom a feltételeket alaposan újra tárgyalják. Hát a bérlők mindenképpen szeretnék újra tárgyalni a feltételeket, és gondolom én, hogy az irodázak is szeretnének haszonnal működni. Tehát, hogy itt azért komoly küzdelemre lehet számítani. Ön hogy látja, mekkora változásokat hozhatnak ezek a tárgyalások? Tehát miben lehet rugalmas egyáltalán egy ilyen hosszabbítás?
Ez mindig is egy öreg harc. Tehát a fejlesztők, akik új irodaépületet hoznak a piacra és adnak át, azok nyilván szeretnének minden kedvezményt megadni, és mindenféle fajta kedvezménnyel magukhoz csábítani, csalogatni a bérlőket. A mai piacon egy óriási kincs, hogyha mondjuk egy nagyobb bérlő költözik. Tehát ez mindig is egy nagy fegyvertény, hogyha egy új épületbe sikerül egy meghatározó bérlőt becsábítani, de én úgy gondolom, hogy a mai piacon ez még inkább kincsnek számít. Ugye ennek az ellentétje, tehát az új bérlő, aki beköltözik egy új épületbe, az valahonnan elköltözik. Nyilván annak az irodaépületnek a tulajdonosa pedig mindent megtesz azért, hogy ne engedje el a bérlőt, mert tudja azt, hogy egy nagyobb bérlő elmegy egy épületből, akkor azt jelen pillanatban sokkal nehezebb lesz pótolni, főleg azért, mert mondjuk egy régebbi épület azért handicappen működik. Tehát ott, ahogy az előbb mondtam, nyilván nem annyira gazdaságos a működtetés, nem annyira state of the art maga az épületnek a üzemeltetési rendszere, tehát nagy valószínűséggel kevésbé gazdaságosan működtethető az épület, ami azt jelenti, hogy magasabb az üzemeltetési költség.
Akkor itt van tere a bérlőknek?
Van tere a bérlőknek, abszolút. Tehát talán ez most nem biztos, hogy a legszerencsésebb megfogalmazás, hogy bérlői vagy bérbeadói piacot élünk ebben a pillanatban. Egy kicsit átalakulóban van, de én azt mondanám, hogy ha már a kettő közül kell választani, akkor most még inkább bérlői piac van, és talán ez is fog maradni a következő időbe, amíg itt más komolyabb változásokat nem fogunk észlelni a piacon.
Mert ugye ez érdekes, hogy mondta, hogy nem várható a következő időszakban újabb irodaházak megjelenése már a piacon, tehát ugye termékhíja lesz. Ugye most hogy állnak az üresedési mutatók? Tehát mennyire látszik a piacon lévő irodákból az, hogy van azért hely? Mert még egy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, tényleg ilyen 10% alatti számokról volt szó, sőt az 5%-hoz közelebbi számokról, most nem tudok pontos számokat, de hogy így tűnt, és hát ha azt úgy az ember az arányokat nézi, akkor azt talán csak egy-egy bérlőnek a bővülésére lehet elég, vagy még arra se.
Igen, a COVID előtti időszakban, amikor nagyon dübörgött az irodapiac, akkor voltak olyan alpiacok, ahol 3-4% volt az üresedési ráta, ami tulajdonképpen majdnem azt jelenti, hogy nincs üresedés egy épületbe. Egy épület nagyon kevésszer valójában 100%-ig bérbeadott, mindig van azért egy olyan terület, ami kevésbé jó terület, ami nem annyira bérbeadható, valakinek az opciós területe, valakinek a növekedési területe. Ugye most az üresedési ráta úgy kell elképzelni, hogy van durván 4,1 millió négyzetméternyi A kategóriás irodaterület Budapesten. Ebből durván 3,4 millió négyzetméter, ami spekulatív irodaház, a többi az tulajdonos által használt iroda. Tehát ez a 3,4 millió négyzetméternek körülbelül a 11%-a üres most, tehát az üresedés ráta való 11% környékén mozog. Mi azt jósoljuk, hogy ez valahol a 12-13-ig azért simán föl fog menni mondjuk ebben az évben, év végéig. Ez még mindig egy egészséges piac, tehát azért kétségben nem kell esni. Szó sincs erről. Ez egy egészséges piac, itt azért lehet találni még területet, aminek hiány leszünk, és ami miatt fog ez a ráta szerintem 10% alá menni a következő időkben, az pontosan az, amit mondtunk, hogy nem lesznek új épületek, új fejlesztések a következő időben.
Mennyire szabadult el a piac olyan irányba, itt különösen azért, mert hogy mondjuk egy-egy bérlőt kötött a saját szerződése terület tekintetében, hogy albérlőket fogadnak a bérlők?
Az albérleti konstrukció az rögtön fölmerült a COVID időszakban, ugye amikor a cégek elkezdték úgymond nem használni az irodát, vagy nem jártak be az emberek, akkor ugye rögtön felmerült a kérdés, hogy mit tudunk csinálni ezzel az egésszel, és az albérlet tűnt egy sikersztorinak. Nem lett sikersztori belőle, ez a rövid válasz. Ugye az albérleti konstrukciónak egy rákfenéje az, hogy a kialakítással mit tudunk kezdeni. Hogyha egy olyan szerencsés helyzet van, amikor valaki egy olyan területet talál, ami relatíve közel áll az elképzeléséhez kialakítás szempontjából, akkor én úgy gondolom, hogy lehet egy jó albérleti konstrukciót nyílbe ütni, de amikor teljesen más az a kialakítás, akkor nem arra fog koncentrálni a cég, hogy most akkor 2-3-4 esetleg 5 euróval is olcsóban megkapom azt a területet, mint hogyha a bérbeadótól direktbe bérelném, hanem arra fog koncentrálni, hogy azt a CAPEX költséget, amit arra kell költeni, hogy a kialakítást megváltoztassam, azt ki fogja fizetni. Nyilván a bérbeadó az épület tulajdonosa nem fogja kifizetni, mert már egyszer kifizette. Nyilván, aki albérletbe adja a területet, az költséget szeretne csökkenteni, vagy veszteséget minimalizálni, az inkább azt mondja, hogy inkább adom egy euróval, vagy talán kettővel is olcsóbban a területet, csak ne kelljen nekem még pluszba rákölteni. Aki viszont albérletbe veszi a területet, az azt mondja, hogy én nem akarok erre CAPEX költséget költeni, hiszen a szomszédba a bérbeadó nekem kialakítja. Oké, hogy magasabb a bérleti díj, de nekem nincs erre 100, 200, 300, 400 ezer euróm, hogy kialakítsam a területet, úgyhogy ez szokott a legnagyobb gátja lenni az albérleti tranzakcióknak.
Valami hozzávetőleges számot tud mondani, hogy mondjuk négyzetméter arányosan, vagy nem tudom mihez arányítva, hány százalékát érintette a piacnak ez a próbálkozás, vagy ez a típusú konstrukció, hogy albérletbe vettek kisebb cégeket a nagyok?
Ez egy érdekes dolog, mert nagyon sok nagyobb cég úgy gondolta, hogy presztízsből sem hivatalosan hirdeti meg azt, hogy a területének egy része albérletbe adó. Hát ez egy érdekes fenoména, úgymond a piacon. Azért a piac tudott arról, hogy azok a cégek, akik 10-15-20-25 ezer négyzetmétert is bérelnek, azoknál azért volt bőven hely. Tehát teljesen hivatalos statisztikát nem tudok mondani, de azért a piac úgy gondolja, hogy a durván 80 és 100 ezer négyzetméter között van az a szám, az a terület, ami albérlet formájában elérhető volt a közelmúltban, vagy jelenleg is elérhető.
És akkor ezek szerint ezek a nagy cégek már korábban eleve úgy béreltek, hogy legyen terület, és akár lehettek üresen is bizonyos területek, mert hát majd betöltjük, vagy majd nem, de inkább legyen, és ment ez a biztonsági játék. Most meg inkább abba az irányba mennek, különösen az emelkedő energiaköltségekkel, hogy kisebb tartalék, inkább hazaküldjük az embereket home office-ba, úgyis van rá kereslet?
Igen, ez is egy kicsit komplexebb kérdés, tudnék azért az irodapiacon mi legalább 5 éves futamidőkben szoktunk gondolkodni. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy főleg egy nagyobb cég azért legalább mondjuk 2 évvel a szerződés lejárt előtt már elkezd azon gondolkodni, hogy menjek vagy maradjak, főleg, hogyha valami oknál fogva tudja, hogy költöznie kell, akkor legalább 2 évvel előtte már elkezd a piacon körülnézni. Ezzel azt akarom mondani, hogy a COVID előtt, amikor nagyon dübörgött az ingatlan piac, akkor azért nagyon sok olyan cég volt, aki nagyobba, szebbe, jobba, újabba akart költözni, és ezeket a szerződéseket már legalább egy évvel, másféllel előtte aláírta, mint hogy lejárt a szerződése. Tehát azok a bérleti szerződések, amik most lejáró félben lesznek a következő 1-2 évben, azok 5-6 évvel ezelőtt íródtak alá, és az akkori igényeknek megfelelően számították ki, hogy kell nekik 1000, 2000, 3000, 5000 négyzetméter, az akkori igényeknek megfelelően került a terület kialakításra. Nyilván jött közben a COVID időszak, és a COVID időszak lecsengésénél, vagy talán bízom benne, hogy mondhatjuk azt, hogy vége ennek a COVID hatásnak. Ugye azt azért megtanultuk, hogy hál' Istennek gyorsan átestünk azon az időszakon, amikor azt mondtuk, hogy már nem kell iroda, tehát most már azért belátjuk, hogy szükség van az irodára, viszont azt is be kell látnunk, hogy a hibrid munkavégzés az velünk marad, és ezáltal az a funkció, amire használjuk az irodát, az megváltozott. Tehát nagyon sokszor az iroda most már egy kollaboratív közösségi terekkel jóval jobban megtűzdelt munkavégzési hely, mint annak idején. Tehát azok a feladatok, amiket az irodában csinálunk, azok a tevékenységek, amiket az irodában végzünk, azok mások, mint a COVID előtt. Tehát amikor az ember úgymond egy ilyen hibrid munkavégzési módszert alkalmaz, akkor nyilván főleg azok a dolgok, amiket egyedül tud csinálni, azokat végzi távolról, és amikor bejön az irodába, akkor sokkal inkább az interaktív munkavégzés, a beszélgetés, a közösségi élet, a munkatársakkal való kooperáció az, ami fontos, és az, aminek a tere az iroda, és ehhez nem feltétlen kell az a féle fajta kialakítás, amit régebben gondoltunk, ehhez kellenek akár formális vagy informális meeting és találkozó helyek, ami nagyon sok esetben egy nagy tárgyaló, sok esetben egy fotel, egy szófa, egy dívány, egy babzsák, egy játéktér, attól függ, hogy milyen cégről van szó.
Na és akkor ezek szerint most az az időszak jön, amikor a bérbeadók a nagy áttervezéseket, vagy nagy újratervezéseket csinálnak? Tehát akár az irodak kialakításokon is jelentősen változtatnak?
Abszolút. És én úgy gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy mi várható 23-ban, akkor az egyik ilyen jelző, amit én már használtam korábban, az újratervezés. És ez nagyon sok minden szempontból használható, hiszen ahogy itt elhangzott, hogy igen, az irodaterületeket is újra kell tervezni, a célokat is újra kell tervezni, a fejlesztőknek is más feladata lesz. Én azt várom, hogy a fejlesztők nyilván szeretnének projekteket csinálni, de mivel nem fognak tudni nagy valószínűség szerint elindítani új fejlesztéseket, hozzányúlnak a régebbi épületekhez. A régebbi épületek 15-20-25 évvel ezelőtt fejlesztett épületeket elővesznek, és ezeket fogják modernizálni. Gépészeti szempontból új tereket hoznak létre, hogy ezek az épületek is versenyképesek legyenek az újabb épületekkel.
Akkor most ez jó hír tulajdonképpen, mondhatjuk azt, hogy az ön várakozása szerint megújul a budapesti irodapiac ilyen szempontból, tehát a meglévő állomány fog megújulni.
Ahogy mondtam, hogy muszáj optimistának lenni, én alapvetően is optimista vagyok, de én úgy gondolom, hogy ez az egész ingatlan piacnak ez jót fog tenni. Tudnék azért az se volt egy normál állapot, hogy a COVID-ot megelőzően mindenki újabb épületbe akart állandóan költözni, és egy kicsit már lesajnáltuk az 5-10 éves épületeket, azt már réginek tekintettük, elavultnak tekintettük, mert volt a szomszédban egy újabb, egy szebb, egy jobb, egy modernebb épület. Ez azért nem azt jelenti, hogy az ingatlan, egy irodaépület azért 20 év alatt nem avul el. Persze fel kell újítani, egy kicsit ki kell pofozni, de én azt várom ettől az időszaktól, hogy egy-két olyan épület, ami indokolatlanul lesajnálásra került, vagy hanyagolásra került, ahhoz most hozzá fognak nyúlni a fejlesztők, és én nagyon remélem és bízom benne, hogy nagyon szép újra pozícionált épületeket fogunk látni a következő egy-két évben, azokból a kicsit elavult, kicsit elhanyagolt épületekből, amik már jelenleg is a piacon vannak.
És ezek a trendek hogyan alakítják át a tanácsadók munkáját? Egyáltalán ugye ez az újratervezés gondolom a tanácsadóknál még erőteljesebben jön.
Abszolút, én úgy gondolom, hogy a piac minden szereplőinél fontos lesz az, hogy a 2023-as év, és lehet, hogy még a 24 is az újratervezésről fog szólni. A feladatok egy picit megváltoznak, és hát nyilván ebből a tanácsadók se tudnak kilépni, vagy ez alól ők sem kivételek. A tanácsadók szerepe is jelentősen megváltozik, hiszen már nem arról fog szólni a világ, hogy most akkor egy újabb épületbe költözünk. költözünk, és mekkora területet kell bérelni. Én úgy gondolom, hogy egy sokkal komplexebb feladat lesz, hogy a jelenlegi területet hogyan tudjuk a működéshez megfelelően úgy kialakítani, átalakítani, és nagyon sok esetben úgy átalakítani, hogy közben működünk benne. Tehát ez egy nagyon érdekes, és talán azt mondom, hogy szakmailag majd hogy nem egy érdekesebb feladat lesz, hogy mit tudunk kezdeni azzal, amink van, és nem pedig eldobni azt, ami eddig jól működött, és helyett egy még újabb, egy még szebb, egy még jobb, egy még drágább épületbe létrehozni valami teljesen újat, hanem megbecsülni azt, amink van, és ebből egy jobbat kihozni, és ebbe szerintem a szakértelem, a tapasztalat, és az a support tulajdonképpen, vagy támogatás, amit egy megfelelő tanácsadó tud nyújtani, az úgy fontosságú lesz a bérlők számára.
És hát gondolom a bérbeadók számára is.
Bérbeadók számára is, tehát nyilván nekik is fontos az, hogy mit tudnak kihozni egy régebbi épületből, hogyan tudnak egy kevésbé versenyképes, egy kevésbé modern épületet újjá alakítani, újjá varázsolni, és szinte úgy piacra dobni, hogy az versenyképes legyen az újabb épületekkel.
Ez egyébként ez egy szép feladat, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy végszónak is jó lehet. Úgyhogy nagyon köszönöm Kalaus Walternek, a VLK Newmark ingatlan tanácsadó ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt, és hát én várom szeretettel, hogy a fejleményekről majd beszámoljon.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.